Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Örülök, hogy megint itt állhatok, és Isten igéjét hozhatom elétek. Amit most kiválasztottam, ami most kiválasztott, ugye Spurgeon, a prédikátor fejedelem fogalmazott úgy, hogy ráugrott egy ige, és nem eresztette. Így jártam én is a Jónás könyvével, és hát abból a szempontból nehéz dolgom volt, hogy egy konkrét szakaszt, egy konkrét részt válasszak ki, hiszen az egész könyv önmagáért beszél, és mindig időszerű, mindig fontos tapasztalatokat és következtetéseket, felismeréseket fordoz. Minden esetre Jónás imáját választottam, amit most felolvasok nektek. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül. Hínár fonódott a fejemre, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én hálaéneket zenve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás, az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Hát egy nagyon fantasztikus gazdag ige, mindannyian ismeritek, azt gondolom, hogy sokan könyv nélkül is tudjátok. Vannak érdekes momentumok, amiken el lehet vitatkozni, ha hiszitek, hanem a gyermek alkalmon. A vasárnapi iskolában Marianna kicsiknek éppen Jónásról mesél. És hát talán az egyik leglényegtelenebb momentum, ami a gyerekek figyelmét leginkább megragadja, az a nagy hal. Ezen jót el lehet vitatkozni, hogy valóban létezhet-e akkora hal, hogy be tudja kapni az embert, és akár napokig is életben tud maradni a gyomrában. Én azt gondolom, hogy hát bizonyos szempontból fontos részlet ez, de talán a gyerekeken és a horgászokon kívül másokat nem igazán hozlázva. Ami még fontos Jónás könyvével kapcsolatosan, illetve ezzel a imaórával kapcsolatosan, hogy egyáltalán nem célom dörgedelmes szentenciákkal haigálni, én nem ítélek senkit, magamról beszélek, mert nekem nagyon-nagyon sokat mondott, nagyon-nagyon sokat üzent Jónás könyve, gazdagodtam általa, kibomlott az ige, fontos felismerések jöttek velem szembe. Én azt tudom nektek mondani, hogy ha elolvassátok, értelmezve, végig imádkozzátok, átrágjátok mondatról mondatra, lépésről lépésre, akkor nektek is nagyon sokat fog tudni mondani. Ebből a szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy ténylegesen Isten igéje az, ami üzenetet hordoz. Amit az én szívemre, lelkemre helyezett az Úr, azt veletek megosztom, nekem ezeket mondta. Alapvető, hogy ugye nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy Isten akaratával szembe tudjunk menni, nem kell ahhoz Isten emberének konkrétan ilyen módon lenni ahhoz, hogy az ő szándékával szembe tudjunk menni. Jónás ugye úgy cselekedett, hogy szólt hozzá az Úr igéje, ezzel szemben ő mindenféle imádság, mindenféle alázatosság nélkül fogta magát, vásárolt egy jegyet, fölült a hajóra, és elindult Tarzisz felé, ahelyett, hogy Ninivébe ment volna, ahova az Úr őt küldte. Meg lehet ezt tenni, szabad akarattal vagyunk megállva, csak éppen ennek következményei vannak, ahogyan Jónás esetében is következményei voltak. Az Úr ugye vihart bocsátott a hajóra, illetve a tengerre, és hát ezt lehet úgy tekinteni, hogy ez a hajó gyakorlatilag a világ, amiben mi élünk. Körülöttünk mindenki föl alá rohangál, azt sem tudják gyakorlatilag, hogy hanyadikán van elsője, hogy mit kellene tenniük, kihaigálják a fölöslegesnek gondolt súlyokat, föl alá szaladgálnak mindenféle riadalom, aggodalom, félelem, tanástalanság uralkodik az ő szívükben. El lehet képzelni, hatalmas nagy hullámok tornyosulnak, óriási vihar van, csapkodnak a villámok, és dörög az ég. Ez félelmetes, nincs kilátás, nincs kiút, nem tudják, hogy mit kellene tenni. Nyilvánvaló Jónás ebben a történetben a főszereplő fogja magát, lemegy a hajó fenébe és alszik. Gyakorlatilag az Istentől való távolodást, az ő akaratától, az ő szándékától való távolodást átalussza. Szomorú, de ő egy hívő. Ő egy proféta, ő Isten embere, és egyébként ez csak egy ilyen technikai különbség, de a legtöbb profétánál nem a profétáról szól az adott proféta könyve, hanem a proféciáról, Isten üzenetéről. Itt viszont a proféta az, aki nekünk a személyével mesél. És hát, hogyha jó mélyen belenéz az ember a tükörbe, én igyekeztem ezt tenni, az ige tükrében, az ige fényében meg lehet pillantani Jónást, saját magamban is fel tudom fedezni, hogy szembe megyek Isten akaratával, és ehhez igazából teljesen mindegy mellékes körülmény az, hogy mekkora halak léteznek a tengerben, képes-e bekapni az embert, és mondjuk 3 napig a gyomrában tartani, úgyhogy túlélje. Nem az a lényeg, hogy valóban megtörténhetett-e ez az eset, megtörténik ez az eset most is. Megtörténik napjainkban is, a hívő szembe megy Isten akaratával, és nem azt cselekszi, ami az ő elhívása. Tudjuk-e, hogy mi az elhívásunk? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Minden esetre itt ebben a gyülekezetben esett meg egy alkalommal, nagyon érdekes volt megtapasztalni, egy fele barátunknak mutattam azt a táblát, amire az van fölírva, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Azt mondta, hogy igen, tudja, neki is benne van ez az ige is, meg a többi ige is a szívébe, de olyan nehéz ide kiállni és elmondani. Hát át tudom érezni egyébként ezt a félelmet, ezt az aggódást, ezt a gyakorlatilag tanástalanságot, mi is az, amit Isten elvár tőlünk, kiállni ide és megosztani veletek azt, amit Isten a lelkünkre, a szívünkre helyezett. Ez nem egy könnyű feladat, nem mi végezzük, ezt a lélek végzi. A lélek ad szavakat a szánkba, és a lélek az, aki kimondatlan fohászkodásokkal értünk is imádkozik. Nem azt nézi, ő azt mondja, nem alkalmas erre a feladatra, hogy ide kiálljon. Isten nem ezt nézi, hogy valaki alkalmas-e, hogyha azt nézné, akkor itt csupa doktor, professzor, meg professzor doktor ülne, és nem mi ülnénk itt. Nem az alkalmasságot nézi, hanem az engedelmességet. Az engedelmesség tesz minket alkalmassá arra, hogy Isten feladatát elvégezzük, illetve azt a feladatot, amit ránk bízott. Jónás ezzel szemben ugye más akarattal, emberi szándékkal közelíti meg a dolgot, és még csak nem is vitatkozik vele. Van az a kifejezés, hogy Isten szándéka és akarata, vagy Isten elől, Istenhez lehet menekülni, hogyha nekünk kifogásunk, észrevételünk, gondolatunk, ellenvetésünk, kérdésünk van azzal szemben, amit ő megfogalmaz, hozzá lehet menni, hozzá lehet fohászkodni, tőle lehet kérdezni, vele lehet ezt megbeszélni, és nem a saját akaratunkat megélve távolodni tőle. Nekem egyébként a legnagyobb felismerésem Jónás könyvével kapcsolatosan az, hogy nem magamnak tértem meg. Nem azért tértem meg, hogy nekem jobb, kényelmesebb, egyszerűbb, gazdagabb, komfortosabb életem legyen. Azért tértem meg, ez Isten ajándéka, mert alapvető feladatom van. Ahogy Jónásnak is az volt az alapvető feladat, hogy elmenjen Ninivébe, és elmondja Isten igéjét, az ő üzenetét, az ő szándékát beteljesítse, nekem is, és mindenki másnak is megvan a maga rendelése. De ez a rendelés nem arról szól, hogy otthon ülök, és egy kényelmes, kellemes, négy szem közti beszélgetést folytatok Istennel, amitől nekem jobb lesz az életem. Részben erről szól, de nem ez a lényege. Isten azért teremtette az embert, hogy őt dicsőítse. Ez az alapfeladat. Ez az alaptennivaló. Hogyha egyel tovább megyek, már pedig muszáj, akkor azt kell mondjam, hogy aki nem ment, az öl. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Jónás kényelmesen elhelyezkedik a töklevél alatt, és szeretné végignézni, ahogy Ninive elpusztul. Ahogy azok az emberek meghalnak. Pedig Istennek az a szándéka, hogy azok az emberek megtérjenek. Hát Jónásnak más a véleménye ezzel kapcsolatosan, és nem akarja, hogy a megbocsátó, kegyelmes úr akarata érvényesüljön. Neki más elképzelései vannak a ninivelyekkel kapcsolatosan. Egyébként meg azt tudnunk kell, csak egy nagyon rövid történeti kitekintés. Ninive az akkori világ egyik legnagyobb városa volt. 60 km átmérőjű, 20 km hosszú sugárutak szegélyezték, illetve szelték keresztül, ahogy a Jónás könyvében is szerepel, 3 napba tellett átmenni a városon. 30 méter vastag falai voltak, úgy írja a Biblia, hogy 10-szer 12 ezer, vagy 12-szer 10 ezer lakosa volt, a végeredmény nagyjából is egészében 120 ezer, amit tudjuk, hogy a számok azért mást is jelentenek a Bibliában, nem csak önmagukat. Minden esetre azt kijelenti az Isten, hogy Ninive az Isten városa. Bűnös ától az ég, a királytól a baromig mindenki, tehát konkrétan a marhák is. Viszont azt kijelenti a leves legelején, hogy Ninive az Isten városa. Nem vetette el, nem akarja, hogy elpusztuljon, azt szeretné, hogy megmeneküljenek az ott élők, és azt szeretné, hogyha Jónás oda menne, és elmondaná az embereknek, hogy miről is van szó konkrétan. Ossza meg velük, hogy mi az Isten szándéka. A legfontosabb, azért is esett a Jónás imádságára a választás, a legfontosabb, hogy az imádság után következik be az a fordulat, hogy Jónás kap még egy esélyt, és Isten igéje ismét szól hozzá, és Jónás elmegy Ninivébe, eldadog egy nagyon rövid mondatot, 5-6 szóból áll, gyakorlatilag mindannyian bűnösök vagytok, és el fogtok pusztulni, megtérnek, megtér a király, zsákruhát ölt hamuval ül, és megtérnek a marhák is, az egész város gyakorlatilag, az akkori kornak az egyik legnagyobb városa, egy tétova, alkalmatlan, engedetlen, külön véleménnyel rendelkező proféta 5-6 szavára megtér. Ez Isten munkája, ez nem Jónás érdeme, ez Isten ajándéka a ninivelyek felé, és hát nagyon fontos, hogy ne legyünk gátja annak, hogy Isten akarata meg tudjon valósulni. A vége is egy különösen érdekes, Jónás könyvének az utolsó szakasza is egy különösen érdekes rész. Erről is érdemes, vagy erre is érdemes néhány percet legalább rászánni, átolvasni, megimádkozni, mik az érvei Jónásnak, mik az érvei Istennek, ezzel szemben ugye mi történik. Számtalan momentumot tudnék még mondani, de igazániból Isten bűnbocsátó kegyelme az, ami elsősorban ebből a könyvből megint csak egyértelműen kiolvasható. Az engedetlen ember Isten bűnbocsátó kegyelmének köszönhetően az ő eszközévé válik, hirdetheti az ő szavát, megteheti azt, hogy elmondja, mi az üzenet, és ezzel másoknak segít. A legutolsó momentum Jézus Krisztusra mutat, amikor Jónás lemegy a hajófenébe és aluszik, akkor fölébreszti a kormányos, rázogatja, más fordítás szerint a kapitány. Én mélyen hiszem, hogy ez a kapitány vagy kormányos, ez Jézus Krisztus, aki minket, hívőket ébrezget, rázogat és rámutat a világra, és rámutat Istenre, hogy nézd meg, mi van körülötted, nyisd ki a szemed, vedd észre, hogy mi történik, milyen káosz van, fordulj a te Istenedhez, imádkozz hozzá, hát ha megmenekülünk. Ennyi. Ez a legfontosabb momentum. Jézus Krisztus az ő áldozatával, az ő kereszthalálával, az ő beteljesített küldetésével fölébresztett minket. Látnunk kell, hogy mi történik körülöttünk, és ezt el kell tudnunk mondani másoknak is. Akit ez az imaórai üzenet imádságra indított, azt megkérném, hogy röviden tömören imádkozzon, és majd én fogom lezárni az imaórát imádságban.
Áradás, ódulás, áradás, szívünk fény mindig ott a áradás, jaj, élet, áradás, virag, újulás, áradás, ódulás, áradás, szívünk fény mindig ott a áradás, győzelem, véredem, győzelem, Jézus vére által mindig megterem. Jaj, helyet, áradás, vérad, újulás, győzelem, véredem, győzelem, Jézus vére által mindig megterem. Bűnnel mindenhol összedőlt hatalma át a semmi sincs. Jaj, helyet, áradás, virrad, újulás, bűnnel mindenhol bűnbi nincs. Összedőlt hatalma át a semmi sincs. Sátánad megvihad lelcsek, szikla vár nekünk a győzelmes kereszt. Jaj, helyet, áradás, virad, újulás, Sátánad megvihad lelcsek, szikla vár nekünk a győzelmes kereszt. Jézus jön, visszajön, Jézus jön, Isten népe tudja, Jézus hamar jön. Jaj, helyet, áradás, virad, újulás, Jézus jön, visszajön, Jézus jön. Isten népe tudja, Jézus hamar jön.
Áldjon vigon az Urat, aki égi hűtőt ad, mert kegyelme végtelen, bőven árad szüntelen. Úr, ő minden úr vele, néki jár a tisztelet,
Istentelen.